Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak menni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, a lakomát elkészítettem, ökreim és hízlalt állataim leöltem, minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre. De ők ezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, megbüntette a gyilkosokat, városaikat pedig fölégette. Azután így szólt a szolgákhoz, a menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igéi. A meghívottak nem voltak rá méltók. Hát hogy lehetséges az, hogy pont a meghívottak nem bizonyulnak méltónak a meghívásra. Főképp abban az összefüggésben, és nem véletlen, hogy a példabeszéd egy kihívást intéz felénk, hogy utána a történet azzal zárul, és aztán jók és rosszak ott vannak, nagy vegyes együttlétben tényleg éppen csak akiket ott találtak és összehívtak, miért ők méltók? Hogy oldjuk föl ezt az ellentmondást? Erről szeretnék beszélni, és nagyon is utalnék a két héttel ezelőtti beszédre, és egy mondat erejéig az utalásomnak az egyik fontos üzenete az, hogy akkor is a főpapokhoz és a nép véneihez intézte Jézus a példabeszédet, és ez most is így történik. Tehát ezt az összefüggést ne veszítsük szem elől, és akkor a mondat második fele pedig így szól, ha most bármelyik őtök úgy ki is kapcsolt volna, hogy ja, a főpapok, az nem vagyok. Nép véne se vagyok. Hát akkor... Természetesen a korabeli főpapi és nép véneinek a mentalitása nagyon is megtalálható bennünk. Tehát ez az elkövetkező beszéd éppenséggel rólunk is szól. Akkor most nekilátnék, a történetben azt halljuk, így mondja az elbeszélő, hogy hát nem mentek, de hát valami indokot azért mégiscsak hallunk, mégpedig ezt elmentek az üzlete után, a dolga után, a megélhetése után. Hogy ne értenénk mi ezt meg? Eszembe jutott ez a Rick Elias nevű fiatalember, akiről sokat beszéltem, mert ő egy repülőgép szerencsétlenséget túlélt. És a túlélés után előadásokat tart az élményéről, és ott azt mondja, magától kérdezi, megváltoztam? Válasz, nem tudom, hogy megváltoztam-e, de van valami, amit biztos, hogy nem csinálok ugyanúgy, mint eddig. Ez pedig a következő. Hogy én nagyon szeretem a finom borokat, és azért is jutott eszembe a történet, mert itt egy menyegzőről van szó, esküvő és lakodalom, biztos van ott bor. Tehát akkor azt mondja a fiatalember, én nekem van egy borgyűjteményem, jó finom borokkal, és nem egyszer, mikor hát úgy adódott az élet, hogy jöttek anyukámék, vagy jött a karácsony, húsvét és pünkösd, bármilyen ünnep, jöttek a barátaim, volt valami házasság évforduló, de gyakran eszembe jutott, megyek és én a borgyűjteményemből kiveszek egy palackot, kitöltjük akárhány pohár, és együtt megisszuk, örülünk és ünneplünk. És azt mondja ez a fiatalember, de mielőtt én túléltem volna ezt a repülőgép szerencsétlenséget, általában lebeszéltem magam róla. Valami ilyesmire gondoltam, jó, hát a barátai mit lesznek jövő hónapban is. Karácsony lesz jövő évre is. Jó, hát az anyukám még úgyis állandóan jönnek, mennek. Szóval nem bontottam ki a bort, és nem ittuk meg együtt. De amióta én túléltem azt a repülőgép szerencsétlenséget, tudom, hogy ha most nem bontjuk ki, és együtt nem örülünk, nem ünneplünk, és a szó legjobb értelmében nem mulatunk, következő karácsonykor már nem biztos, hogy ezt együtt megtehetjük. Tehát akkor kibontom azt a bort, és örülök, és ünneplek veletek együtt. Miért akartam pont ezzel kezdeni? Mert az indoklás így szól, ha nem is a szavakban, de az indoklás mögött. Hát sokkal fontosabb dolgaink vannak, mert ezzel a királlyal ünnepeljünk, meg lesz az nélkülünk is. Na de pénzt kell csinálni, nem? Megélhetésről gondoskodni kell. Mikor most, tessék, mi van a világban? Hát mi van a világban? Hát ki tudja, hogy lesz majd az olajár? Nem érünk rá ünnepelni. Nem ünneplünk, nem vigadunk. Megy mindenki a maga dolgára, valahogy meg kell élni. Örüljünk neki, ha nem azzal kell foglalkozni, hogy megéljünk, hanem ha nem azzal kell foglalkozni, hogy túléljünk, hanem ott tartunk, hogy a megélhetéssel van gondunk, meg örüljünk neki. Ez tulajdonképpen a mai helyzet. Az ember azt mondja, dehogy megyek én a menyegzőre. Milyen menyegzőre? Hát nézzük már a realitásokat. A realitás, ezt álljunk a földön két lábbal, azt akkor próbáljunk meg valahogy élni. Hát ez az indoklás 2000 évvel ezelőtt is. Ez nincs itt ok az örömre. És tudjátok, azért akartam idehozni ezt a történetet. Mert egy fiatal ember, aki pontosan nálunk talán jobban is tudja, hogy az élet mennyire törékeny, mert majdnem meghalt. Egy fiatalember, akinek saját élménye van arról, hogy ez ennyin sem múlott, de hogy rajtam nem, az biztos, nem abba az irányba megy, hogy bekebelezi őt a jövővel kapcsolatos aggodalom és félelem, még csak abba az irányba se, hogy egyszer a jelen föltételeit biztosítani kell, hanem abba az irányba, hogy a jelen az, ami itt és most van, hogy a jelennek az értéke hatalmasra nő. Hogy most élünk, és most élünk. Hogy most vagyunk együtt. És most ünnepelhetünk együtt, és most nézhetünk egymás szemébe, és most foghatjuk meg egymás kezét. És most hallgathatjuk az ének és zenekart. Most! És nem tudjuk, hogy két hét múlva hogy hallgathatjuk őket, de most hallgathatjuk őket. És ezért hallgatjuk őket, és velük együtt örülünk és vigadunk. Jaj, ezt nem akartam ilyen hosszan mondani, mert most mi lesz a többivel? Na most akkor mérsékletet próbálok tanúsítani, a saját készületemre vonatkozóan mondanék rövid gondolatokat, mert ez tulajdonképpen egy volt. Mi az, ami miatt az ember azt mondja, ne vicceljünk már, hogy én oda menjek, de hogy megyek én oda, van nekem más dolgom, jobb dolgom, a létér való aggodalomról ne is beszéljünk. Mondom csak így, és továbbra is, hogy a figyelmünk előterében mi van, ez a bennünk élő véneknek, farizeusoknak, főpapoknak szól, ne mondjátok, hogy nincs, van. A másik azt mondja, hogy tulajdonképpen jó, meg vagyok hívva, de engem nem ez érdekel, hogy meg vagyok-e hívva, most akkor megyek-e vagy nem, hanem az, hogy megkaptam a meghívót. Amikor a postaládában láttam, hogy meg vagyok hívva, ez jó érzés volt, meg vagyok hívva. Ennyi elég, nem? Szóval én azért akkor nem vagyok akárki, kérem szépen, de meg vagyok hívva. Mit érdekel, hogy a fiú, meg a király, meg az ünnep, meg az öröm, az érdekel, hogy meg legyek hívva. Meglettem hívva, köszönöm szépen. A következő, a kiválasztottság tudata számít nekem. Hát akárkiket nem hívtak meg. Hát ki választott meg? Ki hívtak? Nem hívnak meg akárkit. Hát ez egy jó érzésű körbe gondolok, hogy és körbe nézek, hát nem, titeket nem biztos, hogy meghívtak. Engem meghívtak, és ez jó ez az érzés így, hogy én meg vagyok hívva. Nagyon jó esik. Ugye ne, jó, nem szabadkozok. Következő azt mondja, hogy tulajdonképpen meg vagyok hívva, és ez miért okoz nekem örömöt? Nekem nem a fiú öröme az öröm, meg az ő menyegzős öröme. Mit érdekel engem az? Hát kit érdekel a király? Az viszont igen, hogy azzal, hogy engem meghívtak, én egy elit klubhoz tartozom. Na, mi nem akárkik vagyunk. Népelőjárói vénei főpapok. Hát nem gondolhatták ezt? Hát persze, hogy engem meghívnak. Hát már, hogy mondjam, hivatalból is hivatalos vagyok. Hát csak hívjanak is meg. Hát milyen jó érzés az, hogy én most már úgy élem itt az életem, hogy én már nem vagyok itt akárki. És ez tulajdonképpen elég is nekem. A következő, és azt mondom, hát én megengedhetem magamnak, hogy ne menjek el. Hát miért engedhetném meg? Hát ő a király, én azért meg nem vagyok akárki, azt mondja, ne döntöm, megyek-e vagy nem. Következő, hogy arra gondolok, hogy elitklub ide, elitklub oda, de ha ők ott lesznek, akkor én nem megyek. Esetleg egy kicsit utána is kérdezek, hogy ő fog jönni? Mert ha ő jön, akkor rám ne számítson ez a király, mert én akárkivel itt nem örülök együtt. Akárkikkel, nem? Majd ezt én elhatározom, hogy kikkel vagyok hajlandó együtt örülni. A következő, hát azt mondom, hát én nekem nincs rá szükségem, hogy engem meghívogassanak. Hát egyszer de nem így most rászorulnék arra, és valaki meghív, vagy nem hív, meg az én életem nem ezen múlik. A következő, hogy tulajdonképpen engem a király és a fia, meg az ő örömük egyáltalán nem érdekel. Hát azért nem fogok elmenni, mert igazából nem érdekelnek, hogy mi van velük. Tudom, hogy ő a király, hát én tudom, meg ő a fia, és nem érdekel. Megvan nekem a saját életem, csináljanak, amit akarnak. Következő, hogy tulajdonképpen én nekem a királlyal és a fiával nincsen egy bizalmi, mondjuk így pozitív érzelmi kapcsolatom. Én nem élem azt meg, hogy mi összetartoznánk egymással. Tehát látom a meghívót, hogy ekkor és ekkor ez van, de hát tulajdonképpen ők nekem igazából senkieim. Hát senkieim, ha van ilyen magyar szó. Hát senkieim nekem. Hát tudom, hogy király, de ez nekem nem sokat számít. Nem akarnám ezt, ezt ennyit akartam gyorsan, mindegyiket ki akartam fejteni, de hát ezt nem. Következő gondolat így szól, hogy ahogy készültem, arra gondoltam, hogy én hogy szoktam magamat becsapni, ugyanúgy, mint ahogy a történetben szereplők, akik végül nem mennek el a menyegzőre. Ez körülbelül így történik. Reggel elolvasom az evangéliumot. Hú, izgalmas, izgalmas. Egész nap azzal foglalkozok, hogy én nekem, ebből a példabeszédből, hogy nem mennek el a menyegzőre a meghívottak, ebből nekem egy beszédet kell csinálnom. És aztán ezt egy jó beszédet kell csinálnom, mert igényesen kell, és akkor ezt a beszédet még jól el is kell mondanom. És akkor jól elmondtam a beszédet, esetleg valaki majd odajön, azt mondja, Feri, jól elmondtad a beszédet. És én hazamegyek, és boldog vagyok. Halljátok ezt? Ez ugyanaz a történet. Hát el se jutottam oda, hogy mi a történet. Hát egy beszédet tudok róla tartani, de azt, hogy engem most meghívtak, és oda elmegyek-e vagy nem, tulajdonképpen egy másodperc alatt, amikor leülök nekiállni beszédet csinálni, már nem veszem a cipőmet, sehova sem megyek, hanem csinálok egy beszédet. Ez tulajdonképpen ugyanaz a kérdés, biztos ezt értitek, hogy a sekrestés tulajdonképpen mikor megy misére? De most A kántor mikor megy misére? Ma azt értjük, hogy meg három misén is játszik, de mikor van ott a misén? Ha játszani játszik. Hát az, hogy húzzátok, az biztos, de azt mondja, itt vagytok azért. Most tudom. Szóval miért akartam ezt idehozni, hogy egy másodperc alatt az ember rossz irányba fordul, és közben mi van velem egész vasárnap, hogy készülök arra, hogy én a történetből, a példabeszédből mondjak egy jó beszédet nektek. Az, hogy én jó irányba vagyok. Miközben, hogy én meghallom-e ennek a királynak a hívását, én a személyes életemben, és ma a különböző élethelyzeteimben, tehát abba az irányba mentem el, és minden további nélkül semmivé foszlik. És este azzal a jó érzéssel tudok lefeküdni, amivel jó érzéssel azok a főpapok és a népvédei, és aztán ott a meghívottak, hogy ma is nem, jó üzleteket csináltunk. Hát a király megünnepeljen, hát biztos lesz ott valaki. Nem elég sokakat meg szokott hívni. Ezt tudjátok, ahhoz hasonlít, mint amikor mondjuk a kiégés témájáról tartok egy előadást, és pontosan tudom, hogy akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, azok biztos, hogy nincsenek ott. Tehát az a téma, amit a leginkább meg kellene hallanunk, az szokott a legtávolabb lenni tőlünk, de valamilyen oknál fogva azt szoktuk mondani, hogy ez én nekem biztos nem való, de biztos, hogy ez rám nem vonatkozik. Megyek tovább. A meghívottak nem voltak méltók. Most az a kérdés, hogy akkor akiket össze-vissza szedtek, ők akkor hogy lettek méltók, vagy akkor ők nem méltók? Ez hogy lesz ez a történet befejezve? Miből adódik az, hogy a történetben egyáltalán megjelenik ez, hogy a meghívottak nem voltak méltók rá, de akik most ott vannak, ők igen, miközben jók és rosszak vegyesen. Akkor min múlik ez a fajta méltóság, ami a történetben van? Ez a méltóság nem azon múlik, hogy én mit gondolok magamról, hanem azon, hogy meghallom-e, hogy az a király, hogy a mennyei atyám, vagy a Szentlélek mit gondol rólam. A méltóságunk Isten előtt nem azon múlik, hogy én magamról mit gondolok, hogy én méltó vagyok, meg méltóbb vagyok másoknál, és mi ilyenek vagyunk, vagy olyanok. Ne, egyszerűen nem ezen múlik, hanem azon, hogy én meghallom-e, hogy hogy lát, és miként lát, és miként szólít meg, és hogyan szólít meg engem Isten. És én erre válaszolok. És ez hozza létre az emberi méltóságot. Mondhatnám úgy is, hogy sokkal közkeletűbben, hogy az emberi méltóság alapja nem pusztán az, hogy minden embernek van elvehetetlen emberi méltósága, mert ezt mondjuk, ugye? Ezt mondjuk. De látnivaló, hogy a történelemben, ami ma is íródik, ez, hogy mi azt mondjuk, hogy minden embernek elvehetetlen emberi méltósága van, mennyire semmit se számít. Hát látjuk, hogy mennyire semmit sem tud számítani. Mi alapozza akkor meg azt a méltóságot, amire azt mondja ez a történet, hogy de hát ők most méltók. Az, hogy egyszer csak fölismer az emberi méltóságomnak a forrása, hogy engem az Isten teremtett. Hogy én Isten teremtménye vagyok, hogy ebben az összefüggésben alapozódik meg az én emberi méltóságom. Hogy az emberi méltóságom abban az összefüggésben alapozódik meg magam számára is. Hogy én Jézusnak testvére vagyok. Hogy ő értem jött és megváltott. Értem jött és megváltott. És az én emberi méltóságomat nem az alapozza meg, hogy éppen én mit gondolok magamról, még ha szépeket is gondolok. Most ha csúnyákat gondolok, még szörnyűbb. Tehát ha valaki meg azt gondolja, hogy én nem vagyok méltó, meg akkor még neurotikus is. Hogy az emberi méltóságomat nem az alapozza meg, hogy én mit gondolok, vagy nem gondolok magamról, hanem az, hogy Istennek az az üzenete felém, hogy te a Szentlélek temploma vagy. Az emberi méltóságunkat ez alapozza meg bennünk. Nem én alapozom meg magam számára, hanem az Isten szól nekem, és azt mondja, te a gyermekem vagy. Hogy én szeretlek téged. És amikor én ezt meghallom, és erre válaszolok, egyszer csak elkezd valósággá lenni, mit jelent az, hogy hát méltónak bizonyulok. Ez nem azon, az alapján bizonyulok méltónak, mit gondolok magamról, hanem hogy válaszolok Isten szavára. És amikor végül jók és rosszak vegyesen ott vannak, akkor a menyegzőn, mitől válnak méltóvá? Azáltal, hogy meghallották ezt a szót, és válaszoltak rá nem szavakban, hanem cselekvéssel, és most ott vannak. És itt van ez az itt és most, ez a menyegzőnek az itt és mostja. Ez alapozza meg az emberi méltóságot. És amikor mondjuk, mondjuk most a Szentmise itt és mostjában vagyunk, és a Szentmise itt és mostjából és az ünnepléséből kilépünk, akkor jó eséllyel valami olyan belső tartásunk is megjelenik, amire azt mondjuk, hát ezt most nem én dolgoztam ki magamnak. Nem, ez abból adódik, hogy találkoztam Jézussal. Hát abból adódik. És hogyha valamelyikötök nem áldozik, hogy az áldozás után kijöttök, hogy kértek áldást, hogy az, ahogyan kimegyek, és úgy érzem, hogy most valahogy közelebb vagyok ahhoz, aki én magam vagyok. Ezt nem én alapoztam meg magam számára. Az áldás révén élem át azt, hogy mit jelent az én méltóságom, mert azt egy valaki tudja igazán pontosan. Ez pedig a mennyei atyám. Jézus a testvérem és a bennem lakó Szentlélek. És akkor ebből mi fog következni? Hogy az ember valahogy így legyen, hogy nem is Istenben hiszek én, nem Istennek hiszek, még csak nem is magamban hiszek, hanem már csak magam, nem magamban hiszek, hanem magamnak hiszek. Az ember eljuthat oda, hogy már csak magának hisz. Esetleg egy picit tágabb körben már csak magunknak hiszünk. De az is hit lesz. Az ember már csak magának hiszik. Hiszik. Már csak magának hisz, meg már csak magunknak hiszünk, de közben minden további nélkül azért úgy fekszünk le este, hogy mi meghívottak és kiválasztottak vagyunk. Annyira megrendítő, ami a Szentföldön zajlik. Hát egyszerűen ugye nincs rá szó. Most ott a Szentföldön van-e hit? Az a meglátásom, hogy nagyon sok hit van. Rengetegen hisznek ott nagyon nagy erővel maguknak. Hisz magának, hisznek maguknak, és ebből az erős hitből mi származik? Az a fajta beszűkültség, és az a fajta magatartásmód, ami a példabeszédben itt van, hogy egyeseket megölnek, elzavarják, elküldik, megvan a kirekesztés, megvan a másik semmibevétele, az embertelenség, de közben ott van a félelem és az aggodalom az életünk miatt, a bizonytalanság a jövőnk miatt. Hát minthogyha megelevenedne ez a történet. És van hit, oly, de olyan erős hit van, ha látjátok, milyen erős az a hit. Elképesztően erős hit van, emberek, csoportok, népek, most nem is akarom tovább, hisz magának, hisznek maguknak, és az egész, és mi hiányzik belőle, hogy van hit, és nincs jézusi értelemben vett szeretet. Hát ezt ennél egyszerűbben nem is, nem, meg talán nem kell ezt bonyolítani. Van hit, emberek hisznek maguknak, nagyon is. Mindenféle Jézusi szeretet nélkül, nem egyszer. És ezért van az, hogy a meghívottak nem bizonyultak méltónak. Miközben az ő meghívottság tudatuk, és akármiféle tudatuk, amit most alapoznak meg a saját okosságukkal, természetesen elképesztően erős lehet. Ezért a záró gondolatom az, nem csak az a fajta nagyon erős hit létezik, amiben az ember már tulajdonképpen föl se fogja, hogy őt valamikor, az a valamikor ebben a percben is van, az a király meghívta a fiának a menyegzőjére. Nem csak az a hit van, hogy teljesen eltűnik, és az ember már csak magának vagy magunknak hiszünk. Létezik egy tágas hit. Egy éltető hit, egy életadó hit, egy befogadó hit, egy másokat megértő és másokkal együttérző hit. Ez a hit is létezik, amikor az ember már nem csak magának hisz, hanem abban a valakiben bízik, és az ő szavát hallja, és ez megalapozza a cselekvésben való választ, aki azt mondja, azért jöttem, hogy örömötök legyen, és az teljessé legyen. Szóval, higgyetek úgy, hogy az azt jelentse, hogy befogadjátok a másik embert.